Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Téglás Péter. Köszöntelek nagy szeretettel.
Szerbusz, jó napot kívánok!
Rovatunk állandó szakértője vagy, és jobbnál jobb filmeket, könyveket ajánlasz. Hogy van neked, Péter, mielőtt belecsapunk ennyi időd?
Hát nyugdíjas vagyok.
Nálunk a családban akkor volt a legtöbb programja a családtagoknak.
Ez is igaz, igen.
Mit hoztál mára nekünk?
Szeretnék egy nagyon-nagyon friss, Magyarországon néhány héttel ezelőtt bemutatott filmet a hallgatók figyelmébe ajánlani, és rábeszélni arra, hogy föltétlenül nézzék meg. Ennek a filmnek az a címe, hogy Elveszett illúziók. A tartalom nagyon röviden, egy rendkívül magvas, összetett, cselekményű filmről van szó. A lényege, hogy egy Lucien Chardon nevezetű francia fiatalember irodalmi ambícióktól vezérelve érkezik Párizsba, célja, hogy irodalmi karriert fusson be, és a társadalmi ranglétrán is felkapaszkodjon. Újságírónak áll, és a napi újságírás piszkos világában elmerülve szép lassan elveszíti álmait, illúzióit, elárulja elveit, hogy azután anyagilag és erkölcsileg is bukott emberként térjen vissza oda, ahonnan jött. Ugye ez még tulajdonképpen túl sok mindent nem árul el magáról a filmről. A lényege azonban, és bizonyára, hogy a hallgatók időközben már sejtik a címből, erről a nagyon híres címről, Elveszett illúziók, ez Balzacnak a regénye. Balzacról tudjuk, hogy kicsoda, a világirodalom egyik legrangosabb, legkiemelkedőbb egyénisége, aki hát ugye a nagy realizmus megvalósítója a 19. században, és olyan elképesztő életművet hagyott maga után, amelyre ugye ez idő szerint is rácsodálkozunk, mert 52 éves korában meghalt, de hát ugye megírta egy óriási, hatalmas terjedelme és egy hatalmas mű, az emberi színjáték, amely hát némileg ugye rímel, bizonyos rokonságot mutat Dantének az Isteni Színjáték című fantasztikus költeményével, óriási költemény füzérével. Balzac nem kevesebb ambícióval lépett föl, hogy ő a 19. századi, de elsősorban ugye a Napóleon bukása utáni francia társadalmat megfigyeli, és ő tulajdonképpen nem is író, hanem egy jegyző, aki az életben látott eseményeket lejegyzi, és ezáltal bemutatja ezeket az emberi gyarlóságokat, amelyről már itt a rövid felolvasásomban, ismertetésemben szót ejtettem. Március 2-án mutatták be a Frankofon filmnapok alkalmából, és én úgy gondolom, hogy a rendezőnek azért is hálásak lehetünk, mert nem engedi, hogy kikerüljön a közvélemény érdeklődési köréből ez a páratlanul érdekes irodalmi mű. Azért ugye azt meg kell mondani, hogy a mai olvasó, a 21. századi olvasó számára már nem olyan egyszerű azért Balzacot olvasni, és nem is beszélve arról, hogy hát most már a könyvföl is egyre nehezebb hozzáférni, antikváriumban lehet nyilván ezt megkapni. Nagyon röviden ugye a francia történelemnek a lényege, hogy Napóleon bukása után ugye a Bourbonok visszatérnek a trónra, egyfajta sajátos restaurációt hajtanak végre, de ez a restauráció már természetesen nem jelentheti a francia forradalom előtti állapotokhoz való teljes visszatérést. Egy nagyon erőteljes polgárosodás, egy nagyon erőteljes modernizáció indult meg a francia társadalomban. Szétnyílt az olló a nagyon gazdagok és a nagyon szegények között. Ez az 1820-as évektől kezdve, aztán utána ugye Lajos Fülöp a polgárkirály uralkodása alatt ezek a folyamatok aztán folytatódnak, tőkefelhalmozás, és mindent, és mindenkor, és minden percben a pénz ural. Az általános társadalmi törekvés és az általános jellemző, hogy az emberek a lelküket eladják, ha a pénzről van szó, minden elképesztő aljasságra képesek, és ez elsősorban természetesen ugye Párizsba és a nagyvárosokra igaz, de már ezek a jelenségek bizonyos mértékig a rurális, vidéki társadalomban is megjelennek. Bizonyos pontokon ez a történet szórakoztató, mert ezek a kisszerű aljasságok, tehát az a féle újságírás, az a féle irodalom, amely úgy próbálja magát eladni és magára figyelmet fölhívni, hogy például vásárol magának egy ellenséget, az író válasz, idézőjelben egy ellenséget, igen, aki ír egy kedvezőtlen kritikát az irodalmi műről, vagy az illető személyéről, mármint az író személyéről, és akkor erre az író válaszol, és megindul egyfajta polémia, és elkezdenek érdeklődni ez a jelenség iránt, és akkor ennek kapcsán megvásárolják a művet is, illetőleg növelik a sajtóterméknek a lapszámát.
Hihetetlen, mintha a napjainkról beszélnénk, szinte ugyanez történik a celebekkel mondhatni. Úgy látszik, nincs olyan nap alatt. Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk az Elveszett Illúziók című film ismertetését. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai film ajánlót, melyben Elveszett Illúziók címmel egy francia filmet ajánl szakértőnk, amely rendkívül friss, a Frankó Filmnapok keretében került bemutatásra, néhány hete mondhatni. Folytassuk a történetet, ugye Balzachoz kapcsolódik a történet, és a francia forradalom utáni időszakhoz.
Szóval előző beszélgetésünket ott fejeztem be, kedves Ági, megjegyezted, hogy ezeknek a módszereknek úgy tűnik, hogy van valamiféle áthallása, aktualitása. Na most ez annyira így van, hogy a kritikák ezt külön kiemelik, hogy ha úgy letakarnánk a címet, és csak mutatnánk ezeket a dolgokat kép nélkül és hanggal, akkor mindenki a mai napok viszonyaira gondolna.
Celebképző, mondhatni.
Celebképző, és hát egyébként valljuk meg, és nagyon szomorúan valljuk meg, tehát ugye az újságírásnak ezek a módszerei szerintem ma is élnek. Na most visszatérve magára a filmre, amely hát nagyon-nagyon szerencsésen nem akar eltérni a regényt alapvetően, és a mai ember számára teszi élvezhetővé ezeket az eseményeket és ezeket a jelenségeket. Tehát példányszámnövelés. A példányszámnövelésben mindenféle módszer, tehát az álhír terjesztésének a módszerét alkalmazzák. Hát az meg aztán egészen döbbenetes, hogy mondjuk a színjátszásban, a színházi kultúrában emberek élnek meg abból, és van egy különösen kiemelkedő egyéniség, aki hát őrületes esze van, és ha az jóra használná, akkor biztos, hogy marandódót alkotott volna. Tehát magyarul ennek az embernek, ennek a személynek az a módszere a színházban, hogy van egy tapsoló gárdája. Na most attól függően, hogy neki mennyit fizetnek, vagy tapsolnak ezek az emberek, vagy pedig fújognak. Tehát jobb sorsra érdemes darabok buknak meg azért, mert az ellenérdekű fél fölvásárolja ezt a minden meggyőződés nélküli és erkölcs nélküli alakot, aki aztán ugye a gárdáját vezényli, szabályosan, mint egy karmester intésre ugye a társaság, akár maga a darab játszása közben fordítanak rajta, azt hiszi a szerző, hogy őnek is sikerült megvásárolnia ezt az embert a maga javára, és közben kiderül, hogy már az ellenfél átfordította őt, és akkor a várt siker helyett óriási nagy bukás következik be.
Egész konkrétan hányas években játszódik maga a film?
Na most kérem szépen, ez nagyon jogos kérdés, hogy pontosan mikor játszódik. Tehát ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy a francia forradalmat követő meglehetősen sűrű események, zavaros események következtében ugye elkövetkezik Napóleon időszak, a konzuli időszak, és utána a császárság, és azért a francia történetnek ez azért mégiscsak egy vonatkozásban nagyon is szerencsés időszaka, mert egy olyan erőteljes modernizáció következett be, tehát a Napóleon a maga gyémánt agyával, hogyha nem fecsérelte volna el a fantasztikus tehetségét ezekre a szörnyű és hiába való hadjáratokra, fantasztikus, hogy miket lett volna képes alkotni, de így is alkotott, tehát megalkotta a közigazgatásnak azt a rendjét Franciaországban, ami a mai napig így van. Létrehozta a Code Civilt, a Code Napóleont, a polgári törvénykönyvet, a magánjognak az alapjait, amit szinte egész Európa használ, de Franciaország a mai napig használja, alapelveket állapított meg. És hát ugye 1914-ben, majd 15-ben, ugye amikor 100 napra visszatért, végleg megbukott, és 1915 után visszatértek a Bourbonok, tehát az a királyi család, aki a francia forradalmat megelőzően uralkodott Franciaországban. Hát ugye erre az időszakra mondják, hogy a Bourbonok semmit nem tanultak, és semmit nem felejtettek. Tehát próbáltak ők ilyen ultra-royalista programot megvalósítani, főleg a tizedik Károly, azonban a társadalom ezen már jelentősen túllépett. Tehát visszatérni a forradalom előtti időköz már nem lehetett. Tehát ez is képezett egyfajta ellentmondást, mert volt szabad sajtó, tehát volt egy irodalmi pesgés annak ellenére, hogy ilyen jelenségek rontották a színvonalat. Az ultra-royalisták pedig elkezdtek hozzányúlni azokhoz a módszerekhez, amit ők még annak idején tanultak meg, tehát elkezdték a sajtószabadságot korlátozni, rendőri hatalommal kivonultak szerkesztőségekhez, az alaposan szétverték, elégették a példányokat. Tehát egy forrongó, ám de sok vonatkozásban előrevívő időszak volt, hisz ugye azért az emberi történelem nem a jó és a rossznak a kategóriája, tehát meglehetősen vegyesen jelennek meg ezek a jelenségek. Na most Honoré de Balzac a 30-as éveket követően, tehát az úgynevezett polgárkirályság ideje alatt írta műveinek egy jelentős részét, és Balzac, aki tényleg a világirodalom legnagyobb alakjai közé tartozik, és hát az ő nevéhez fűződik egy romantika után egy új stílus irányzatnak a megvalósítása, egy teljesen lehetetlen alak volt. Ugye Honoré de Balzac, tehát a de szó nagyon-nagyon fontos, mert ugye nagyon sokan ambicionálták, akik karrierre vágytak, hogy nemesi származást szerezzenek. Tehát ugye ez a mi barátunk, ez a Lucien Chardon is, ahelyett, hogy viselte volna a saját nevét, Lucien de Rubempré-nek neveztette magát, és erre csak annyi alapja volt, hogy az édesanyjának családja az valóban nemesi származású volt, és nem az apja nevét hordta, hanem az anyja nevét. Na most emiatt aztán külön céltábla lett a támadások során, mert beépült, szervesen beépült ebbe az újságíró társadalomba, és maga is fölvette ezeket a szokásokat, hogy minden és mindenkor eladható, és mindenféle aljasság elkövethető annak érdekében, hogy hát a karrierje fölfelé íveljen.
Elveszett illúziók című filmről mesél tovább nekünk zene után dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk, folytatjuk a film ajánlóját.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter Elveszett illúziók című film ajánlóját, ami egy nagyon-nagyon friss francia film. Nagyon izgalmas az egész, hiszen egy újságíróról van szó, aki a lelkét is eladja, ugye 1810-es, 20-as évek. Nagyon sok izgalmas dologról meséltél, hogy hogyan is zajlott Franciaországban az élet akkor. Szinte, ha letakarjuk az évszámot, a történések mai nap is szinte elképzelhetők, hogy fake news, megvett kritikák, stb. Na, hogyan folytatódik ez az egész? Na,
tehát ezek a kritikák annyira készen voltak, hogy minden valamire való újságírónak voltak szövegpaneljei arra, hogy ez az irodalmi mű felületes szószátjár, és köszönő viszonyban nincs a valósággal. Ha a megfelelő mennyiségű pénzt kaptok, akkor lényegre törő, színvonalas és nagyon színes. Tehát attól függött, hogy most melyik változatot vegyék elő, hogy mennyi ugye, milyen érdekek fűződnek pénz hozzá, és ugye mennyi pénzt fizetnek. Na most ugye a mi Rubempré-nk hívhatjuk így, vagy használhatjuk az eredeti nevét. Egyébként aztán az ellene indított támadásnak ez is egyik témája lesz, mert ő ugye megfeledkezik arról, amikor a karrierje tényleg nagyon magasra ível, és már ugye a royalista körök, tehát ezek a királypárti körök is kezdik használni őt, és szándékosan használom ezt a kifejezést, mert maguk a soraiba soha nem fogadják, tehát mindig is lenézik, és megfeledkezik arról, hogy bármilyen magasra is ívelt az ő karrierje, ő is lehet célpontja olyan aljas és igaztalan támadásoknak, amit ő is indított másokkal szemben. Tehát vele is előfordul, hogy a nagy szerelme, az ő színésznő szerelme, akinek hát nagyon szeretett volna mindent megadni, amit csak módjában áll, közben észre se vette, hogy irtózatosan eladósodott, és már ugye a hitelezők nyomták be az ajtaját, megvásárolja ezt a mi színházi barátunkat, műtapsoló barátunkat, hogy a barátnőjének, még nem vette feleségül, a barátnőjének a színdarabját emeljék magasban, nagyon komoly tetszésnyilvánítás legyen. Viszont vele is előfordul az, hogy abban a hiszemben kezdődik a színházi előadás, hogy hát ennek szükségképpen siker lesz a vége, hisz meg van vásárolva a tapsológárda, időközben átfordítják ezt az embert, az ő ellenségei, akiket hát sikerült új mértékben megsértenie, hogy valóban egy szabályos összeesküvést szőnek ellene, és nagyon nagy döbbenettel veszi észre, hogy hát nem tapsolnak, hanem fújognak, és a darab megbukik, és ez a szerencsétlen nő ennek következtében elvisel trauma, és az amúgy is örökletesen szerzett tüdőbetegség következtében rövidesen meghal. Na most a botrány következtében azokba a körökbe, ahova nagy-nagy erőfeszítéssel és hosszú időn keresztül bekerült, és az a grófnő is, aki hát ugye megajándékozta őt a szerelmével, hisz ő egy nagyon szép fiú volt, egy nagyon szép férfi volt, megajándékozta a szerelmével, gyakorlatilag mindenki elfordult tőle, és valóban a film vége az, hogy visszatér az eredeti vidéki Franciaországba, onnan, ahonnan származik. Na most ugye azt azért tudnunk kell, hogy ez az emberi színjáték, ugye ez több regényből, regényfolyamból áll, és az egyik jellegzetessége, hogy az elveszett illúziókban a Ribán Pré az visszatér, majd Balzacnak egy másik regényében is ott folytatja az életét, vagy esetleg az életének az előzményeiről van ott szó. Tehát ugye a Goriot-apó, a Szamárbőr és a többi nagyon híres Balzac regényeknél a szereplők visszatérőek. Tehát ebben az esetben is, amikor hát mondjuk nem vagyunk tisztában az irodalmi előzményekkel, hihetjük azt, hogy a hideg vízbe, tóba messzelenül begázoló főhősünk talán majd valamiféle öngyilkosságot fog elkövetni. Igen, nagy valószínűséggel nem így van, mert aztán fölbukkan más Balzac regényekbe is, de hát úgy természetesen film ezzel nem foglalkozik.
Ismét egy nagyon-nagyon izgalmas és különleges és friss filmről hallhattunk. Elveszett illúziók címmel egy francia filmet ajánlott szakértőnk, segítőnk. Péter, köszönjük az ajándékot.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.